szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni.
Üdvözöljük hallgatóinkat, ez a szószátjár, hát rendes, hallgatói kérdésekre válaszoló műsora. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És vágjunk akkor rögtön bele szerintem azokba a kérdésekbe, amik előző adásainkhoz kapcsolódnak. Hol régebbiekhez, hol újabbakhoz. Azt mondja Cseletneki Ányos például, hogy arról, hogy hol áll a fontos dolog a mondatban, ő látott már olyan svéd filmet, ami úgy végződik, hogy a helikopter pilótája várja a parancsot, hogy lőjön-e. Erre a parancsnok azt mondja, én nem tudom ezt rendesen felolvasni.
Süt inte.
Amiben ugye az a vicces, hogy a süt a lőni, és az inte a tiltás, ugye, hogy ne lőjön. Ugye arra hozza, nem magyarázza meg részletesen a példát, de ugye arra hozza föl példának, hogy pont ami a legfontosabb lenne, hogy ne csinálja az álló mondat végén. Tehát, hogy még az is előfordulhat egy csomó nyelvben. Igen. A tagadás az követi magát az ígét.
Földrajzilag a mondat végén áll, mert annyira rövid a mondat, Laci, de igazából az ige után áll azonnal.
Az ige után
nem lehet eltenni. De hiszen ez németül is ugyanígy van, schiss nicht,
mondják
németül, pontosan ugyanígy van. Annyira közel van hozzá, hogy aki tud németül, az, hogy így mondjam, egybehallja, tehát addig az igét nem bontja föl, amíg nem hallotta, hogy van-e utána tagadó szó, vagy nincs.
Igen, igen. Jó, igen, de magyar fejjel, vagy magyar füllel azért ez szokatlan, hogy a tagadás a legvégén van, de így van például a Japánban is, ahol az ige a mondat legvégén áll mindig, és a tagadást úgy fejezik ki, hogy az igének a tagadó alakját használják, és az ugye a legvégén egy toldalék. Tehát ott is ez teljesen természetesen a mondat legvégén derül ki az, hogy tagadásra van.
Hogy akkor most igen vagy nem. Igen.
De értem. Sok nyelvben van ilyesmi egyébként.
Így van. Tehát németül az ich weiß nicht. Én nem tudom.
Igen.
Hát ott is én tudom, nem.
Igen.
A régi angolban is egyébként, és hát még Shakespeare-nél is, vagy a klasszikus angol Bibliában is, I know not. Én nem tudom. Na most ez az egészet arra írja a Cseletneki úr, hogy a fontos szó az most az elején van, a végén van. Mert sokan azt gondolják, hogy a magyarban a fontos szónak az elején kell lenni. Ez azonban nem így van, annyira nem, hogy a nyelvtudomány kifejezetten az ellenkezőjét mondja, hogy a normális magyar mondatban az úgynevezett téma van az elején, a téma pedig pont az, amiről már beszéltünk, amiről te is tudod, hogy most én is arról fogok beszélni, és utána jön, hát hagyományos szóval a réma, vagy ha tetszik a komment, így is lehet nevezni, amikor végül is megmondom,
amit mondunk róla,
hogy ezzel most mi van, igen.
Tehát azt jó, mondom, de azért tegyük hozzá, egy csomó mondatban nincsen téma, vagy nincs kimondva a téma, és akkor ott tényleg a fontosabb dologgal kezdődik.
De amikor az orvos azt mondja neked, egyen sósat, hát akkor nyilván a sósat a fontos, és nem az, hogy egyen, mert az nyilvánvaló, azt nem
kell mondani. Igen. Ehhez kapcsolódik Poros András kérdése is, illetve megjegyzése, ő azt mondja, érdekes, hogy nagyrészt elutasítóak és körülményesek voltatok, tegnap mondja ő, de persze ez nem tegnap volt.
Igen.
Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a magyar nyelv sajátossága-e az úgymond fontos mondandónak a mondat elejére helyezése, pedig ez szerintem is így van, mármint, hogy a fontosat tesszük előre. A kommunikációs helyzethez képest új vagy meglepő közlendőt a magyar nyelv a mondat elejére teszi, és ez megkülönbözteti nagyon sok nyelvtől. Nem vagyok nyelvész, de én emfatikus hangsúlynak nevezném. Sok magyarul tanuló külföldi említi, hogy milyen nehéz ezt a használatot megtanulni. Na most szerintem abban a bizonyos műsorban mi kiemeltük ezt a fajta szerkezetet, amikor egy emfatikus mondatrész van a mondatban, mi fókusznak neveztük. Az éppen maga az ige is lehet, de sokszor nem.
Jó, hát van ilyen.
Nem, azért van ilyen mondat, és ott tényleg a fókusz az ige előtt van, és szerintem erre utal Poros András, mint amit nehezen tanulnak.
De annak nem kell a mondat elejének lenni.
Hát igen, nem kell az elejének lenni, gyakran az elejére kerül, és itt inkább azt mondanám, hogy van a magyarban egy ilyen szerkezet, de ez nem jelenti azt, hogy a magyar nyelvre általánosan jellemző lenne, hogy a fontos dolgot rakja előre, csak létezik ez az emfatikus szerkezet, ezt jól veszi észre Poros András, de ezt szerintem mi is említettük az adásban. Úgyhogy szerintem ezzel nagyjából lezárhatjuk a fontosság és a mondat szórendjének a kérdését, ugye?
Igen.
V. János nevű hallgatónk azzal kapcsolatban ír nekünk, hogy ugye azt mondtuk, hogy érdekes módon bizonyos neveket csak, bizonyos keresztneveket csak becézbe szoktunk használni.
Amikor ugye ténylegesen az illetőt megszólítjuk, ugye, vagy róla beszélünk, igen.
És hogy amikor valaki azt mondja, hogy József, kedves József, és utána folytatja magázva, az kifejezetten azt idézi fel, amikor a tévében ilyen társasjátékokban, meg ilyesmikben használják. Mert amúgy ilyenkor Józsit, vagy Józsi bácsit, vagy ilyesmit mondom.
Igen, igen.
Azt mondja V. János, a legutóbbi adáshoz lenne egy gondolatom, hát akkor legutóbbi volt. Meglepett, hogy hallgatójuk a parancsoljon XY foglaljon helyet formulával tesztelné. Az egyébként szerintem is létező jelenséget, hogy bizonyos neveket inkább becézett formában használunk. Számomra mind a parancsoljon, mind a foglaljon helyet meglehetősen formális. Nem használnám keresztnével kombinálva, és különösen nehezen tudnám ebben a mondatban elképzelni azt, hogy Józsi. Sőt, magázzal megfogalmazott mondatban mindig elfogadhatónak érzem a teljes nevet is, akár a párt is. Odáig értem, hogy a teljes nev, tehát ilyen formális mondatban valószínűleg inkább kimondjuk a teljes nevet, de szerintem mi nem így mondtuk, hogy jó, parancsoljon Józsi, hanem Józsi bácsi, ugye? Vagy valami hasonló.
Hát nem.
Parancsoljon Józsi, az tényleg furcsa egy picit, nem?
Hát parancsoljon Pali, foglaljon helyet, nekem ez teljesen. Hát igen. Ez nem annyira formális szerintem, ez teljesen normálisnak érzem.
Főleg, ha nem ismeretlen az illető, csak magázódó viszonyban
nincs,
vagyunk.
Nincs talán. Szerintem igaza. Jó, azt azonban ő is helyesen látja, mint később írja, hogy a bácsi-néni teszt eredménye az nagyjából stimmel, tehát, hogy a bácsi-néni elé milyen formába tesszük a nevet, ugye, hogy van Lajos bácsi, de nincs Pál bácsi. Ugye hát igen, ezt akartuk mi kifejezni, és írja, hogy a munkahelyén is ugye van úgy, hogy kötelességének érzi, hogy ilyen becézett formát használni olyannal is, aki nem a közeli barátja.
Igen, és ír még valamit, amit én megint úgy emlékszem, hogy mi is mondtunk, hogy fontos szempont, hogy van-e a névnek egy nagyon elterjedt becézési formája, ahogy szinte mindenkit szólítanak, aki az adott nevet viseli. Ugye az én nevem László, hát gyakorlatilag a Laci az nem nagyon van más becéző formája, nagyon igen, elterjedt. De szerintem erre mi is utaltunk a műsorban. És hogy ezért nem rövidül le például a Melinda, míg az Ildikó sokkal inkább. Igen, ugye, mert az Ildikónak az Ildi egy olyan kézenfekvő becézése, amilyen a Melindának nincsen.
Nincsen hát Meli.
Lehet, hogy van egyes családokban, persze, de nem általánosan
is. Igen.
Kis Ádám egy még régebbi műsorunkra reagált talán, nem tudom mikor volt pontosan, amikor arról beszéltünk, egy hallgatónk azt kérdezte, hogy miért teszünk bizonyos orosz nevek a hangjára ékezetet, illetve miért mondjuk A-nak a helyet, holott a hivatalos átírás és a hivatalos, a hivatalos idézőjelben mondom, szóval a szokásos átírási konvenciók szerint nem használjuk az át az orosz szavakban, és mégis azt mondjuk, hogy Sztálin. Ugye egy pár névnél kivétel, meg egy pár város névnél, ugye? A Grád végű városoknál például átmondunk, és nem at. Erre mi azt mondtuk, hogy hát azért, mert Magyarországon is vannak Grád végű városok. Na most Sztálinnal kapcsolatban szól hozzá Kis Ádám, azt mondja, hogy ez egy ugyanolyan tudatos változtatás, mint ahogy a Kubaszov helyett Kubászovot mondanak. Hirtelen nem találom, de olvastam valahol, hogy az volt a szándék, hogy a Horthy propaganda szabványát ellensúlyozzák.
Mert a Horthy időben mindig Stalinnak, sőt németesen Stalinnak mondták és írták.
Jó, tehát, hogy kifejezetten azért kezdték el másképpen ejteni és használni, hogy különbözzön a Horthy-féle
ellenpropagandától.
A Horthy korszakában elterjedt kiejtéstől. El tudom képzelni, hogy ez így van. És azt is hozzáteszi, hogy van ennek nyelven belüli oka is. Az oroszban az an van a hangsúly, mármint ebben a szóban, amit az orosz hosszan egy, Sztálin, és ezért az emigránsok fülében az A rögződött, tehát hogy ott hosszú magához.
Aha, igen. Márpedig azok hazajöttek Moszkvából, vagy pláne Szibériából.
Hát igen, ezt értem, ezt az elméletet, de akkor viszont miért nem sokkal több szóra igaz ez, igen, hiszen az emigránsok azokat is, hogyha hangsúlyosak voltak, hosszan ejtették. Igen. Jó, elhiszem, hogy Sztálint nagyon gyakran emlegették, és ezért.
Hát igen.
Jó, Kecskés Tibor egy sokkal régebbi műsorunkra reagál. ellentétes igekötőkkel szinonim igék. Ugye előfordulnak ilyenek, mondtunk egy párat, és ő talált egy ilyet, hogy széttép és összetép. Szerintem szép pár, mert a szét meg az össze általában egymás ellenkezői,
igen, igen.
De a széttép meg az összetép, az meg, azok meg ugyanazt jelentik mégis.
Széttépte a levelet, összetépte a levelet. Igen, nagyon jó. Még talán na most... tapossal is lehetne, nem? Széttapost és összetapost.
Aha, aha.
Igen.
Jó. Többen reagáltak a peron problémára.
Az nagyon érdekes, igen.
Ugye az volt a kérdés az adásban, hogy a peron az végülis most mit jelent, mert kiderült, hogy a fiatalabb generáció a peront már nem használja az előtér, ugye a vasúti kocsi vagy villamos kocsi előtér, vagy ahol felszáll az ember.
Igen.
Arra, hanem csak arra a betonra, amiről az ember föllép.
Igen, igen.
És kaptunk nagyon sok észrevételt, amiket nem fogunk felolvasni, de az a lényeg, hogy a legkülönbözőbb észrevételek voltak. Tehát volt olyan, aki állította, hogy ő mind a kettőre használja, volt olyan, aki azt mondja, hogy soha nem hallotta még az egyikre vagy a másikra. Szóval úgy látszik, hogy tényleg változatosság van a nyelvhasználatban.
Igen.
Bíró Csaba hallgatónk azt mondja, hogy az értelmező szótár szerint a peron szó mindkét értelemben használatos. Igen, csak itt az a kérdés, hogy ez mikor értelmező
ez
szótár.
Ez az, hogy ezt elfelejtettem megmondani.
Mert ugye nem tudjuk, hogy az jelentés változás milyen,
igen, igen, igen,
milyen
igen,
stádiumban igen, van. Igen. Gimes Katalin azt mondja, hogy neki a vonaton levő átjáró is peron, esetleg folyosó, az olyan vonatokon, amelyekben ajtóval zárt kabinok vannak.
Aha.
Az úgynevezett előteret, ahol a WC szokott lenni, nem hívom sehogy. Hát ez egy radikális álláspont. Nincs rá szavam, és eddig jól megvoltam enélkül.
Igen.
Igen, mert mi is úgy hívjuk peronnak, hogy tulajdonképpen kiterjesztjük rá azt, amit, mert eredetileg ugyan nyitott
igen, igen.
előteret hívtuk peronnak.
Igen.
Van ilyen, hogy egy viszonylag nagy szökültső embernek nincs szava valamire? Hát szerintem rengeteg mindenre nincs szavunk. Igen. Persze, hogy van ilyen.
Akkor Nóra mit mond?
Nóra azt mondja, ő egyrészt még sosem hallotta a peron szót a járda megjelölésen kívül semmi másra.
Tehát a kocsinak a terére nem hallotta.
Ő nem hallotta, de Nóra nem írja oda, hogy mennyi idős,
hát igen.
Mert minden ezzel múlik, ugye? Mert igen. Ha ez egy új fejlemény, akkor lehet, hogy azért nem igen, hallotta, igen, mert igen, újabban igen. nem használják. Azt mondja, másrészt születésem óta a 11. kerületben
az
lakom.
Más téma.
Más ugye? Téma, tudom.
Jó.
Csak gondoltam, akkor ezt is felolvasom.
Hát mondd el.
Azt igen. mondja, a 11. kerületben lakik születése óta, nem tudjuk persze, hogy az mióta van.
Igen.
Sőt, a nevezett út és a Budafoki út sarkán dolgoztam sokáig, de a galvani szó kiejtését az önök műsorában hallottam először olaszosan.
Tehát galvani.
Tehát ő mindig galvaninak hallotta,
érdekes.
Pedig ott lakik.
Érdekes.
Lehetne azt mondani, hogy ugye az az irányadó, hogy az ott lakók hogy hívják, tehát lehetne azt mondani, hogy már pedig akkor galvani a neve, ha egyszer az ott lakók.
Igen, 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 sajnos valóban így van. Lehet, hogy ők nem azonosítják az olasz tudóssal, mert a név olyan semleges, érted? Nem ordít róla, hogy ez olasz név. És lehet, hogy azért azt gondolják, hogy igen.
Hát azért magyarosnak sem mondanám, de jó, oké.
Hát okay. Igen.
Aztán Kulcsár Dalma is hozzászól a peronhoz. Azt mondja, peron nekem is csak a földön van. Eddig nem is tudtam, hogy így hívják az előterét. Utólag, mármint a kocsi előterét.
Igen.
Utólag értem, de jobban tetszik az előtér,
igen.
mint a peron. Ugye megint csak nem tudjuk, hogy mennyi idős.
Hát
ez lehet,
tudom,
hogy már az a generáció, aki...
Én tudom, hogy mennyi idős.
Ja, te ismered, oké.
Okay. Hát igen, nem kislány ma már, de hát azért távolról sem idős. Tehát én ezen meg vagyok lepve, hogy ő nem ismerte. Igen, igen.
Jó, hát ennyit a peronról, de minden esetre valami talán változóban van. Vagy talán mindig változatos volt.
Hogy... Azért afelé halad a dolog, hogy csak a betonjárdát hívják peronnak, ugye? És a kocsinak azt a terét, azt már nem.
Igen.
Igen.
Igen, egyébként történetileg a francia peron szó, amivel ez származik, az egy ilyen kőből készült föllépő, egy ilyen nagyobb épület előtt volt, általában, és ezért logikus tulajdonképpen, hogy azt a részt hívjuk leginkább peronnak, ahonnan a föllépünk a kocsira, de hát ennek ellenére a mi időnkben úgy hívták az előterét is.
Igen.
Főleg a nyitott előteret egyébként.
A villamoson is. Igen.
Jó.
Igen, de ugorjunk vissza Gimes Katalin második észrevételéhez. Az érdekes mondattani jellegű. Azt mondja, a túlélni szó tárgyesetet vonz maga után. Túlélni egy veszedelmet, túlélni valamit. Igaza van. Most azt tapasztalom, hogy önmagában is használják. Tehát a vadállatoknak ölniük kellett azért, hogy túléljenek. Valóban érdekes. Vagy, hogy tudok túlélni? Kérdezi tehát Gimes Katalin, hogy ez új jelensége. Én szerintem igen. Tehát nem a túléléssel küzd, vagy a túlélésért harcol, tehát régen voltak ilyenek. De egyszerűen az, hogy ölniük kellett azért, hogy túléljenek, ez így, tárgy nélkül, én megkockáztatom, hogy ez az angolból jön.
Tényleg.
Survive.
De ha azt mondod, hogy létezett már régen is olyan, hogy valaki a túlélésért küzd,
igen,
hát
igen.
Ott is tulajdonképpen azért tárgyatlan használt, ugye nem azt mondták, hogy valaminek a túléléséért.
Értelmileg hanem... igazad van, Laci, de most szigorúan véve nyelvtanilag, mégiscsak arról van szó, hogy a túlélni igének itt hiányzik a tárgya. Tehát, hogy ilyen körülmények között én hogy tudok túlélni? Kérdezi.
Igen, de nekem ez annyira természetes. Lehet, hogy azért, mert már az angol befolyás az én beszédemben ennyire erős, de én nekem annyira természetes a tárgyatlan használat.
Nekem is, hogy, nincs vele semmi baj, csak úgy feltételezem, mivel angol tanár vagyok, hát ilyenkor beugrik, hogy tényleg angolul van survive, ami ugye túlélni, van egy híres sláger is, I will survive.
Igen.
Én túlélek. Na, de jó fura az én magyarul. Én életben maradok, inkább így fordítanám.
Jó, én ránéztem a történeti korpuszra, és ott az igazság, hogy már a főnévi alak a túlélés is nagyon késői. Tehát tulajdonképpen 20. században fordul először elő. Jó, ez nem a teljes nyomtatott magyar irodalom, amit itt meg lehet nézni, de már a főnévi alak is elég késő, és rengetegszer fordul elő a túlélés, úgyhogy nem valaminek a túlélése, hanem úgy általában a túlélés. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy mindenféle angol hatás nélkül,
igen,
ebből a főnévi alakból, hogy a túlélés, ami azt jelenti, hogy bármi, hogy egyszerűen csak életben maradni, ebből elvonhak egy olyan igét, hogy túlélni, ami jó, egyszerűen jó, az életben jó maradást jelenti.
De érdekes, és köszönjük az észrevételt. Igen.
Jó. Térjünk talán rá az egyéb hallgatói kérdésekre.
Igen.
Asbóth Mártonnak több kérdése is van, és nagyon régóta itt vannak a kérdései. Az egyik a... Hú, és nagyon rég... Pont azért, mert nagyon régen kaptuk őket, és el is kallódtak egy kicsit. Nagyon régi műsorokhoz is kapcsolódnak, például a Ha és Amennyiben. Ugye valamelyik hallgatón kérdezte, hogy miért mondják így együtt, hogy Ha és Amennyiben, miközben ez a kettő ugyanazt jelenti.
De nem
miért kapcsolják
jelenti
így össze? Mi valami olyasmit mondtunk, hogy talán nem egészen annyi ugyanazt jelenti. Én nekem mindig az volt az érzésem, hogy az amennyiben az egy kicsit olyan, mint az amennyire, tehát amilyen mértékben. De Asbóth Mártonnak ellenvéleménye van, ő azt mondja, gyakorló jogász, emellett tanít az ELTE jogi karán és PhD hallgató is, mégsem hallotta még soha, hogy a jogászok különbséget tennének a Ha és Amennyiben között.
Jé.
Tehát itt akkor azt kell mondanunk, hogy jogi nyelvben ezek szinonimák, egyformán használják őket. Tehát azt mondja Asbóth Márton, a műsorban elhangzottak és a vonatkozó nyescik alapján érteni vélem, hogy van különbség a két szó között. Ha minden igaz, a ha feltételt fejez ki, míg az amennyiben ennek a mértékére vonatkozik. Hát ezt mondtam én a műsorban, te azt hiszem nem értettél ezzel teljesen egyet. Én azt mondtam, hogy az amennyiben én úgy értem, hogy amilyen mértékben. Érdekes, hogy a jogászi nyelv más kontextusban, de a mai napig aktívan használja a szót, a szerződést csak annyiban kell teljesíteni, amennyiben az ítélet meghatározza.
Vagyis amilyen mértékén.
Így van. Ez a szerkezet tehát használatos, bár szerintem a hétköznapi nyelvhasználattól teljesen idegen.
Igen.
Minden esetre azt hiszem, hogy mára a jogászok nem érzik a különbséget a két szó között, és az inkább csak egyfajta frázis, olyan, mint hogy nem gond és nem probléma.
Én meghajlok előtte, hát ha így mondja, tehát akkor a ha és amennyiben az egy kétszeres kimondása ugyanannak a dolognak, egy szóvirág, ugye?
Igen.
Jó.
Mondjuk én elítélni akkor se vagyok hajlandó, ha az emberek használják, mert én ebből, amit az emberek tömegesen használnak, azt én nem szeretem elítélni.
Hát jó, mert tudós vagy nyelvész, hát nyelvész nem ítélheti.
És a nyelvben nagyon gyakori az, hogy különösen, ha ilyen rövid egy szó, mint a ha, akkor igen, megpróbálják egy kicsit földúsítani, hogy egyrészt, hogy jobban is odafigyeljenek, erre jobban föl lehessen ismerni, meg ugye kötőszavakkal nagyon gyakori ez, hogy...
De Laci, egyáltalán bocsáss meg, hát milyen tudós az, aki elítéli az adatokat?
Jaj, nem, most nem a hallgatónak mondtam, hanem még a korábbi hallgatók, igen, az azt hiszem nagyon elítélőleg említette ezt, hogy miért mondják.
Ő elítélhet bármit, de mi nyelvészek vagyunk.
Na most itt van a törvényhozás és törvénykezés, szintén Asbóth Mártontól. Én azt hiszem, hogy mi megpróbáltuk ezt megmagyarázni, lehet, hogy nem jól, de ez olyan régen volt már.
Én úgy érzem, hogy értem.
Azt mondja, hallgatói kérdés volt, hogy mi a különbség a két fogalom jelentése között, ha van egyáltalán a műsor.
Igen.
Igen, valószínűleg néha keverik például a sajtóban, és el tudom képzelni, hogy néha
hát, na jó.
A laikus beszélők pedig különösen. A műsorban pontosan hangzott el, hogy az egyik fogalom a jog alkotását jelenti, ez a törvényhozás, míg a másik a jog alkalmazását, ez a törvénykezés. Viszont végül megengedők voltatok a két fogalom tartalmi összemosódása miatt. Ja, mert mi biztos azt mondtuk, lehet, hogy rosszul emlékszem, de biztos azt mondtuk, hogy ha a laikus ezt a kettőt összekeveri, az nem egy nagy tragédia.
Hát,
ugye? Talán lehet, hogy megengedők voltunk. A nyelvész szemszögéből ezt értem is, de közben azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor érdemes óvatosságra inteni. A királyt és a miniszterelnököt senki sem keveri, bár már Török Gábor is arról beszél, hogy egyfajta királyságban élünk, és nagyon rossz üzenete is lenne, hiszen például a királyok elméletileg sem leválthatók. Hasonló a helyzet a törvénykezés és a törvényhozás összemosódásával. A demokratikus jogállam elvi alapja a hatalmi ágak szétválasztása. Látjuk, hogy azzal, hogy a bírákat egyre inkább a hatalom válogatja meg, mind jobban kezdenek összemosódni ezek a hatalmi ágak. Legalább azoknak ügyelniük kellene a kettő különbségére, akik a közéletben részt vesznek és használják ezeket a kifejezéseket. Amúgy is elavultak, gondolom, emiatt sem tiszta már sokaknak, hogy mi a jelentésük, ritkán hallják. A megoldás amúgy nem bonyolult. Törvényhozás helyett modernebb és pontosabb a jogalkotás, törvénykezés helyett pedig a jogalkalmazás szavak használata. Ez nagyon tanulságos volt, köszönjük szépen. Én nem tudtam, egyébként lehet, hogy így magyaráztam valamennyire, nem tudtam, hogy ezek ennyire szinonimák. Tehát a törvényhozás ugyanaz, mint a jogalkotás.
Igen.
A törvénykezés pedig ugyanaz, mint a jogalkalmazás.
Köszönjük
szépen az észrevételt. Továbbra is Asbóth Márton, a lehet és a szabad. Ez is egy nagyon régi műsorban hangzott el, talán már több műsorban is szó volt róla. Ugye arról van szó, hogy a lehet és a szabad szavakat a hétköznapi beszédben sokszor egyenértékűen használják abban az értelemben, hogy szabad, ugye?
Igen.
Mert ami azt jelenti, hogy fizikailag lehetséges, arra sosem mondják tévesen azt, hogy szabad, azt mindig lehetnek mondják, de a másikat, hogy meg van engedve, arra sokszor mondják azt is, hogy lehet.
Igen,
ebbe lehet menni?
Így van.
Egyetértek a műsorban elhangzottakkal, és szeretném megerősíteni, a jogalkotó gyakran arra is a lehet szót használja, ahol egyszer egészen nyilvánvalóan nem fizikai lehetőségről vagy annak hiányáról van szó. Egy példa a KRESZ-ből. Idézet következik. A jármű vezetője egyéb esetben is adhat irányjelzést, ha ezzel továbbhaladási irányáról a közlekedés más résztvevői számára többlet tájékoztatást ad, az irányjelzés azonban megtévesztő nem lehet. Pedig itt épp azért született meg a szabály, mert lehet, hogy a jelzés megtévesztő, és ezért kell a járművezetőnek elkerülnie.
Igen.
Itt azt kellett volna írni, hogy nem szabad megtévesztőnek
lennie. Igen, mert sajnos lehet megtévesztő.
Egy hiteles idézet a KRESZ-ből, ami megsérti ezt a szabályt, és a lehetet abban az értelemben használja, pontosabban a nem lehetett, abban az értelemben használja, hogy nem szabad.
Na most, ha a KRESZ megsérti ezt a szabályt, akkor ez nem szabály. Érted, ez a szabály már ezek szerint elavult, fellazult, széthullott. Hát mondjuk ki akkor, nem?
Igen,
hát.
Én nem tudom, én lehet, hogy megakadnék ennél a mondatnál.
De most tehát ez azért nyelvtanilag helytelen?
Nem nyelvtanilag, hanem értelmileg. Tehát ha én olvasnám ezt a KRESZ-nek ezt a paragrafusát, akkor egy pillanatra megállnék, hogy miért is nem lehet megtévesztő? Hát hogy ne lehetne megtévesztő? És arra rájönnék, hogy ja, úgy érti, hogy nem szabad annak lenni. Én bizony egy kicsit megakadnék rajta. Kell egy perc szünetet tartanunk, mert letelt az első műsor rész, de utána jövünk mindjárt vissza. Én néha megtévesztőnek érzem, hogy a kettőt, különösen egy jogi szövegben, hogyha valaki egy ilyen értékűnek használja. Jó, akkor egy pici szünet, én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdy Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki, nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni.
Üdvözöljük hallgatóinkat a szünet után. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És éppen az volt Márton egyik kérdésével voltunk elfoglalva a lehetés a szabad használatának a keveredésére. Ugye mindig csak akkor keveredik a kettő, amikor szabad jelentésű.
Igen, igen.
Tehát a fizikailag lehetséges, vagy elképzelhető értelemben sose használjuk a szabadot, csak fordítva a szabad értelmében sokszor használjuk a lehetet a hétköznapi nyelvben. És Asbóth Márton hallgatónk egy jogszabályból, a Kresszből hozott egy példát arra, amikor maga a jogalkotó a lehetet abban az értelemben használta, hogy szabad. Az ilyen és ilyen irányjelzés megtévesztő nem lehet, értsd ez alatt nem szabad megtévesztő módon használni az irányjelzőt, nem pedig úgy érti, hogy kizár dolog, hogy valami hogy egy ilyen használt megtéveszt.
Jó, de hát a Kressz persze nyilván csupa tilalmakkal és intelmekkel van tele, ezért nyilván.
És nem értjük félre, igen. A te idézeted még jobb volt, itt a szünetben mondtál egy lakástörvényből vett idézetet, ahol tényleg nem lehet szerintem se félreérteni.
Igen, azt mondta 1971-es lakástörvény nagy újdonságként, hogy tanácsi lakást társbérletként kiutalni nem lehet.
Igen.
Holott ez... előző nap még lehetett, tehát nyilvánvaló volt, hogy lehet, csak ő ezt betiltotta, ezt a gyakorlatot.
Igen. Jó, hát mondjuk ott tényleg nincs mód a félreértésre.
Igen. Igaz.
És akkor még egy kérdés Asbóth Mártontól. Végezetül egy elkerülő taktikát szeretnék megosztani. Az egyik műsorban szó volt a sokszoros birtokos szerkezetekről. Egyébként érdekes módon egyik legutóbbi műsorban is szó volt, ami sokkal későbbi volt, mint ez az üzenet Asbóth Mártontól. Tehát például az önkormányzat óvodájának, a konyhájának a takarítója.
Igen,
többféle javaslatot is mondhatok arra, hogy hogy lehet ezt a szerkezetet elkerülni, de az én kedvenc módszerem nem hangzott el. Én ugyanis sokszor szoktam ilyenkor melléknevesíteni. Az önkormányzati óvoda konyhájának a takarítója. Persze nem működik mindig. A Péter házának a konyhájának a takarítójából nem lehet a Péteri ház konyhájának a takarítója, de azért sokszor segít.
Igen.
Hát köszönjük szépen.
Köszönjük, köszönjük.
Egyébként van még több kérdésünk is tőle, de most azért adjunk másnak is helyet. Itt van például Fenyvesi Katalin kérdése. Azt szeretném kérdezni, hogy a magyar mondattan iskolai értelmezése miért pont így alakult, hogy csak a más nyelvekben akkuzatívusznak vagy ilyesminek nevezett esetet hívja a magyar iskolai nyelvtan esetnek, konkrétan tárgyesetnek. Viszont például a naknekkel kifejezett valaki részére értelmű dolgot a magyar iskolai nyelvtan nem esetnek hívja, hanem részes határozónak. Ha például a német vagy az orosz nyelvtannal hasonlítjuk össze, ott ez datívusznak, vagyis részes határozós esetnek neveznénk, vagy valami ilyesmi, a birtokos esetről nem is beszélve. Külföldi ismerőseim rendszeresen megkérdezik tőlem, hogy a magyarban hány eset is van, mert ők úgy hallották, hogy nagyon sok. Viszont az iskolában csak tárgyesetről tanultunk. Akkor most hogy is van ez?
Jó kérdés.
Ez nagyon érdekes kérdés. Én nem tudtam, hogy a részes határozót nem hívják részes határozós esetnek a magyarban.
Vagy részes esetnek.
Vagy részes esetnek. De elhiszem Fegyvensi Katalinnak. Az az igazság, hogy a nyelvészeti szóhasználatban tényleg nagyon sok esetről szoktak beszélni. És itt akkor ez annak vagyunk a tanúi, hogy az iskolai szóhasználat eltér a nyelvészeti szóhasználattal, ami hát sokszor előfordul. De a nyelvészeti szakirodalomban, meg a számítógépes nyelvészetben, a magyarban olyan 20-21 esetet szoktak megkülönböztetni, és mindegyiket esetnek tekintik. Tehát a, mit tudom én, a babe, az az illatívus, ugye, ilyesmi, az onenön, az a superesszívus, és ezeket mind esetnek szokták tekinteni.
A de hagyományos nyelvtanban is.
De ez is lehet, hogy az iskolai nyelvtanban ezeket nem hívják esetnek, bár szerintem az úgy általában esetrogokról, vagy nem?
Hát ezt most én hirtelen.
Esetragokról szoktunk beszélni, hát legalábbis a nyelvészek ezeket esetragnak hívják.
Jó, az iskolai nyelvtan könnyíteni akar a gyerekek dolgán, mert azt mondja, hogy ha a naknek a részes határozót fejezi ki, akkor nevezzük részes határozónak és kész. Érted? Tehát, hogy ugorjunk át, vagy egy láncszemet kapcsoljunk ki ebből. Míg a tárgyesetnél nem lehet más mondani, mint hogy az tényleg a tárgyat fejezi ki, könyvkönyvet, az nem jó semmire, vagy semmi másra, mint hogy a tárgyat megjelenítse. azt is mondhatom, hogy annak jelentése nincs. Az nem ad hozzá a szó jelentéséhez, míg a naknek, a hozhez-höz, a ból-ből, hát azoknak van jelentés.
Na vigyázz, vigyázz, mert se az iskolai nyelvtan, se a legtöbb nyelvész nem ismeri el, hogy a naknek, meg a hozhez-höznek van jelentése. Ez egy nagyon sikamlós terület, mert aki esetragokról beszél, az általában azt szoktam gondolni, hogy annak nincs igazán jelentése. Talán el kéne mondani a hallgatóknak, hogy mit is értünk hagyományosan eseten, ugye? Mert nem biztos, hogy ez világos. Azt szokták esetnek hívni, ami jelzi egy bizonyos névszói szerkezet, egy bizonyos bővítmény funkcióját a mondatban, leginkább az igéhez kapcsolódó funkcióját. Nem mindig az igéhez, de leggyakrabban az igéhez. Tehát általában az igéhez tartoznak bizonyos bővítmények, amik annak az, hogy ők melyik bővítmény azt jelzi az eset. Jól mondom?
Hát igen, és ezek általában főnevek, most az egyszerűség kedvéért.
Vagy főnévi szerkezetek.
Igen.
Igen. És a tárgyeset ugye az igének az egyik leggyakoribb bővítménye, nyét jelöli a tárgyat, az alanyeset az a legeslegyakoribb bővítményét, az alanyt jelöli, és a többi eset többé-kevésbé ritkább bővítményeknek a jelölésére szolgál. Ugye naknek ragos bővítménye van egy igének, akkor az egy részes határozó, vagy részes esetű bővítmény. Szóval az esetnek ez az elsőrendű. Azért mondtam, hogy nem mindig igének, mert előfordul, hogy más jellegű kifejezéseknek is van bővítménye, és akkor azoknak is van esete. Tehát például, ha valaki büszke valamire, a büszke az ugyan nem ige, hanem melléknév, de mégis a rare esetrag jelzi az ő bővítményének. Ugye valami, amire büszkék vagyunk, az bővítménye a büszkének, és ott is esetragról szoktunk beszélni.
Ugye vonzat a neve az ilyen?
Hát nem mindegyik vonzat, mert vannak szabadabb bővítmények. A vonzat az a legszorosabb bővítmény, ami nagyon gyakran jár vele együtt, és vannak lazább, szabadabb bővítmények, de azokat is jelölhetik esetragok. És nagyon érdekes, hogy megemlíti Fenyvesi Katalin a birtokos esetet, amit valóban az iskolai, hagyományos iskolai nyelvtanokban, különösen más nyelveken valóban esetnek hívnak, holott nagyon ritka, hogy egy igének birtokos esetű bővítménye legyen, vagy talán nem is nagyon van, a magyarban egyáltalán nem tudunk róla. A magyarban nagyon nem is világos, hogy mi lenne a birtokos eset.
Az igaz, bár vannak nyelvek, a szláv nyelvekben például a félni ige birtokossal megy, magyarul ugye én félek tőle, de a szláv nyelvekben a tőle helyén hát birtokos eset van.
Igen, hát történetileg azért hívják ezt is esetnek, mert a latinban és más nyelvekben voltak ilyen vonzatok, de a magyarban nem nagyon indokolt. Ráadásul a magyarban nincs is egy szisztematikus jelölése a birtokos
esetnek.
Ugye, mert hol alany esetben van a birtokos, hol meg részes határozósnak toldaléka van.
Tehát János
meg amúgy se bővítmény, ugye, mert az, a birtokos az nem azt jelöli, hogy ő milyen bővítménye az igének, hanem azt jelöli, hogy ő aki birtokos szerepe van. Szóval, hogy magyar nyelvtanban lehet, hogy annak semmi, lehet, hogy nincs is keresni valója ennek a kifejezésnek, hogy birtokos eset.
Na, ezzel egyetértek. Ilyen nincsen.
Jó, remélem, hogy Fenyvesi Katalinnak nagyjából megválaszoltuk a kérdését. De ismétlem, nem tudom, hogy az iskolában tényleg következetesen csak a tárgyesetet hívják-e esetnek, de a nyelvészeknél ez nem így van, hanem a többit is esetnek hívják. Vegyünk egy teljesen más témát. Hanák Dávid fölhívja a figyelmünket egy latinból átvett oldalékra, amiről persze nekünk is van tudomásunk, meg gondolom a hallgatóinak is, de ő elgondolkozott rajta. Azt mondja, az ista oldalékről szeretne beszélni, számtalan latin vagy akár más idegen, német, olasz, francia, angol eredetű tőhöz illeszthető, nem is hoz most így példákat, meglehetősen produktívan személynevekhez is ragasztható, ha az adott név filozófiai, tudományos, művészeti, politikai, stb. Irányzathoz, rendszerhez köthető. De Gaullista, marxista, antallista, stb. Csurkista, ilyen is van.
Igen, igen.
Tehát hogy úgy tűnik, hogy levágjuk az alt a végéről, ugye? Tehát a csurkából csurkista, és nem csurkaista. Az utolsó példán, mármint az antallistán látszik, hogy ez remekül működik magyar családnevekkel is, de nem mindenkivel. Például nem mondanám, hogy hornista, gondolom, hogy Horn Gyulára gondol, Horn Gyula követőjéről. Hát, ha lett volna egy hornféle iskola, vagy irányzat, én szerintem mondták volna ezt.
Igen, 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 igen.
Ami viszont igazán érdekes, hogy bizonyos hagyományosan magyar töveghez is illeszthető, minden bizonyal idegentövő analógiák mentén, én ezeket találtam. Irodista, zongorista, fuvolista, focista, elemista, egyetemista, forgalmista, ez szerintem egy picit már régies, de lehet, hogy még használják, és határeset a fradista.
Miért
határeset? Szerintem nem határeset, ez is ide tartozik.
Igen. De hát van még csellista, meg mindenfélék vannak még, hogyne.
Hát nem olyan nagyon sokféle, a csellista az érdekes, de más hangszerekkel nem nagyon, tehát gitáristát nem mondasz.
Jó, de meg... van baritonista, meg
ja,
basszista.
Igaz, tényleg.
Igen.
Azt mondja, de ez már nem túl produktív, azt például nem mondhatjuk, hogy hegedista, vagy kocsista.
Igen.
Na, a hegedistával más probléma is van, ugye, mert itt az ű végződés, az szerintem bekavar, mert az űket, azokat nem vágjuk le, csak olyan egyszerűen, ahogy mondtam, a csurkánál levágjuk, tehát az A-E-nek a levágása, az nagyon gyakori a magyar képzésben, ugye béna, bénul, és így tovább, de az űt, útűt, azt nem vágjuk le ilyen egyszerűen, tehát a hegedűnél ez is gátolhatja a dolgot, de mind igaza van abban, hogy a hegedista tényleg nincs, kocsista sincs természetesen, bár nem is tudom, hogy mit jelentene tulajdonképpen, hogy
hát
autós
vagy... kocsija van, igen.
Azt kérdezi, mi köti össze ezeket a szavakat? Csak a merő véletlen? További érdekesség, ez tényleg borzasztó érdekes, és erről már sokat gondolkoztam más nyelvészekkel együtt, hogyha a tőben sö vagy zs hang van, akkor a rag iszta alakra vált. Tehát például masinista. Tehát mivel a tőben a sö van, masina, ezért nem masinista lesz, hanem masinista.
Disszimiláció.
Ugyanígy fasiszta, soviniszta, spiritista, zsurnalista. És még azt is észreveszi, hogy a kivételek között is vannak kivételek. Ez nagyon jellemző a nyelvekre egyébként, és a nyelvtanulók dolgát borzalmasan megnézíti, hogy általában egy kivételes csoportban is van még az alul is kivétel,
igen,
ez szokott menni. Tehát vannak olyan tövek, amiben sö vagy zsö van, és mégis ista van, és nem iszta. Például a sipista, szerintem több ilyen is van egyébként, most nem ugrik be nekem. Sipista, ami egyébként német tövű. Azt kérdezi, hogy állunk ezzel a képzővel, milyen feltételekkel produktív. De közben Halák Dávid gyakorlatilag elmesélte azt, hogy hogy állunk ezzel a képzővel.
Igen.
Tehát én olyan sokat ehhez nem tudok hozzátenni. Elmondta ezt a furcsa hangtani jelenséget is, hogy néha iszta végű. Ugye? És elmondta azt is, hogy milyen típusú szavakhoz járul, és milyen értelemben.
Azt kérdezi a végén, hogy milyen feltételekkel produktív, illetve azt is kérdezi, hogy mi köti össze ezeket a szavakat, csak a merő véletlen. Alapvetően igen, mert a képzés, tehát a deriváció, szemben a ragozással, az inflexióval, ismétlem, tehát a képzés, az sohasem szabályos abban az értelemben, hogy elvárjuk, hogy minden lehetséges esetben megtörténjen. Vagyis, az, hogy vannak szavak, amelyek fölvehetnék az ista képzőt, de nem veszik föl, az természetes. Ugyanúgy, ahogy vannak szavak, amelyek mondjuk a mány-mény képzőt nem veszik föl, tehát van olvasmány, de nincs kiáltmány.
Vagy írmány.
Így van. Az viszont nagyon furcsa volna, hogyha valamely szó a tárgyragot nem venné föl.
Igen.
Ilyen nem fordul elő. Vagy a többes számot ne venné föl. Hát ha alkalmas arra, hogy többes számmal legyen neki. Világos, tehát a képzők azért azt szoktuk mondani, hogy ez egy lexikális jelenség, mint ilyen, tehát az nem olyan, hogy egy kurblit megforgatok, és potyognak ki a megfelelő szavak belőle.
Igen, hát hogy nagyon egyszerűen azt lehetne mondani, hogy véletlen, az igen, lehet mondani azt, hogy véletlen, de azért ezt egy kicsit finomítani kell, mert azért nagyon sokszor az van, hogy egy jelentéskörhöz tartozó szavak hajlamosak, vagy tövek hajlamosak fölvenni ugyanazt a képzőt, de azért alapvetően mondok egy példát, hogy mi a véletlen benne. Tehát itt van például az egyetemista, és az iskola típusok közül nagyon kevés van, amit ilyen istával lehet képezni, mert iskolista nincs, de ő maga is írja az elemistát, ami az elemi iskolából van, és nem írja a gimnazistát, pedig ilyen is van a gimnáziumból.
De nincsen főiskolista.
Így van, meg általában iskolista sincs.
Igen.
Tehát nagyjából véletlen, hogy pont mi van, de ugyanakkor, hogyha megnézzük a listájukat, akkor egy csomó minden érthetőnek tűnik, hogy hasonló tövekhez azért járul. Viszont, amikor produktív, ugye mert azt is kérdezi a Hanák Dávid, hogy milyen feltételekkel produktív, a produktivitás pont azt jelenti, hogy egy bizonyos, lehet, hogy szűk körben, de egy bizonyos körben gyakorlatilag meg tudjuk adni a jelentéstani feltételeit, hogy ott mindig megkaphatják ezt a képzőt, ugye? Igen. És ő maga is elmondja ezt, hát például amikor politikai irányzat vagy művészeti irányzatot jelölünk, akkor mindig ista meg izmus. Ugye, nem tette hozzá, hogy az izmus ide tartozik szorosan, mert amikor irányzatról meg ilyesmiről van szó, akkor aki képviseli, az mindig ista, maga az irányzat mindig izmus.
Aha.
És ez megkülönbözteti a többitől, amiket mondott, mert ugye van focista, de nincs focizmus.
Vagy fradizmus.
Hát fradizmus nincs, biztos nincs. Jó, viccelek. Tehát amikor irányzatot, iskolához tartozást, ilyesmit fejez ki, vagy politikai, művészeti, stb. Irányzathoz tartozást, akkor ott van az ista mellett az izmus.
Marxista.
Marxizmus. És ez gyakorlatilag teljesen produktív. És akármilyen iskoláról vagy irányzatról van szó, szerintem mindig hívhatjuk istának. Az ő ellenpéldája hornista, szerintem olyan értemben nem kivétel, hogy itt egyszerűen csak nem létezett ez az irányzat. Nem volt egy ilyen ideológiai áramlat, amit Horn Gyulához köthettünk volna.
Igen.
Ugye? És csak ezért nem létezik, mert ha létezett volna, akkor...
Igen.
Jó. Azt hiszem, hogy ezt kimerítően elemeztük ezt a kérdést, de nagyon érdekes, mondom, ez például ez az elhasonulás vagy disszimiláció, hogy sö van a tőben, akkor más a toldalék, ez nagyon érdekes. Jó. Statiszta, ugye? Azt sem nem sorolta fel, de az
statiszta,
is.
Statiszta, tényleg, igen. Tényleg.
Tóth Márton nevű hallgatónk azt mondja, ezt írja egy ismerősöm a levelében. Nincs arra időm, hogy a farigcsálással időt töltsek.
De jó.
Nekem ez furcsa. Nem farigcsálás? Vagy én tudom rosszul? Egyáltalán mik ezek a szavak?
Hát én is csak úgy ismerem, hogy farigcsálás, G-vel a közepén.
Én azt hiszem, már hallottam a farigcsálás, de hát én az ilyen kérdéseket, hogy én tudom-e rosszul, vagy melyik a jó, melyik a... Hát szokjuk meg azt, hogy általában nagyon-nagyon sok szó van, ami több változatban él. És ha az ember megnéz egy szótárat, ami tágabb szótár, és amiben alakváltozatok, esetleg nyelvjárási alakok benne, akkor látni fogja, hogy mennyi olyan szó van, aminek rengeteg változata van.
Igaz.
Minél régebbi, minél inkább, hogy mondjam, játékos képzésű, annál több változata lesz. Vagy például, ha idegenből veszik át, akkor különféle módokon magyarítják. Ugye én egyszer megnéztem a kerékpárnak megfelelő, nem merem kimondani azt a szót, ami a kerékpárnak a leghétköznapi neve.
Miért nem mered kimondani?
Azért, mert mindig elküldenek engem, mert én G-vel ejtem, és állítólag az is már egy furcsa tájnyelvi változat, de az én anyanyelvemen G-vel mondják. Nálunk otthon mindig G-vel mondták.
Bicikli?
Én biciklinek mondtam, de egyszer megnéztem, hogy magyar nyelvterületen hányféle módon ejtik ezt a szót,
igen.
És még csak az sincs, hogy csak G-s meg K-s kiejtése van, hanem van bicajgli, meg mit tudom én hányféle
hát
ejtése hogyne, van.
Hogyne.
Rengetegféle ejtése van, és nem csak azokra gondolok most, amik kifejezetten gyereknyelviek vagy szlengek, mint a canga, meg ilyesmi, amik már át vannak gyúrva, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen, ahogy ezt a szót magyarba adoptálták, vagy átvették, vagy mit tudom én. Tehát én ezzel nem vagyok, szerintem a farigcsál egyébként a farag tővel függ össze.
Igen.
És az, hogy többféleképpen képeztek belőle ilyen többé-kevésbé játékos módon olyan képzett alakot, ami azt jelenti, hogy hát nem olyan nagyon komoly szakszerű módon farag, hanem csak úgy.
Igen, úgy játszik valamivel.
Faragdos. Én nem csodálkozom, hogy többféle változat van, és szerintem egyáltalán nem kell eldönteni, hogy ki tudja jól, és ki tudja rosszul.
Azért érdekes, hogy a faricskál az másodlagos, ugye, nyilván az eredetibb farig csálhoz képest, mert annak valamivel faragcsál.
Közelebb áll a farag.
Ugye? Faragcsál.
Igen, igen. Igen.
Farigcsál.
Mondjuk, hogy a farigcsál is már egy kicsit átalakított, vagy
igen.
Tehát, hogy a tőhöz képest az is egy picit.
Jó, csak a faricskálba belelátja a ka kicsinyítő képzőt, nem? Mint a csúszkál.
Igen, igen, igen.
Ugye?
Igen, faricskál, nagyon érdekes.
Igen. Át van elemezve.
Kicsit keveredett két képzésmód.
Igen.
Igen, tehát ez is olyan gyakori.
Tapicskál.
Uh-huh.
Igen. Igen.
Tárnoki Endre nevű hallgatónk azt mondja, a múltkor ezt hallottam, a 9-es busz gyakran ritkán jár. Úgy érzem, ez helyes, rendes magyar mondat, de mégis furcsa egymás mellett a gyakran, ritkán. Meg tudnák magyarázni, mi ez nyelvészetileg?
Mondd a mondatot még egyszer.
A 9-es busz gyakran, ritkán jár.
Ez tényleg jó. Igen.
De és szerintem a hallgatónk nagyjából elmondta, mit erről mondani lehet, hogy ez nyelvtanilag helyes, ráadásul értelmes is, csak fura, hogy egymás mellé került a gyakran meg a ritkán. Nincsenek nyelvészetileg külön neve. Ugye itt arról van szó, hogy a ritkán járás az jellemző, az egy, hogy mondjam, összetett állítmányféleség,
igen,
valami
igen,
ritkán
igen,
jár.
Igen.
Ugye az azt jelenti, hogy nagy időközökkel
kicsit
jár.
Kicsit igekötőszerű, nem? Már ottan az a ritkán.
Hát valami olyasmi. Igen, vagy igen, módosító, vagy valami hasonló. És a ritkán járás az egy időszakra jellemző tulajdonsága a járásnak, ugye, hogy most én igazából nem nyelvészetileg elemzem, hanem tartalmilag, de hát Istenem. Tehát, hogy nagy időközökkel. És hogy ez gyakran fordul elő, az pedig egy nagyobb időskálán, egy nagyobb léptékkel mért, de szintén időben mért dolog, ugye? Tehát azt mondja, hogy ez előfordul, ez a ritkán járás, ez előfordul hetente többször is.
Vagy naponta.
Vagy akár naponta többször is, hogy délben igen. is ritkán jár, meg késő este is ritkán jár. És ha ez sokszor fordul elő, akkor arra lehet mondani, hogy ez gyakran van. Tehát igazából semmi jelentéstelen ellentmondás nincs, sem más, hanem inkább itt, mondom, nyelvészetileg nincs neve, de ha muszáj lenne kimagyarázni, én azt mondanám, hogy két különböző időskála valamire egyszerre gondolunk, van egy kisebb, egy rövidebb időskála, ami azt mutatja, hogy gyakran jár a busz vagy ritkán, tehát milyen időközönként jön, és van egy nagyobb kiterjedési időskála, amiben ennek a busz járásának a sűrűségét ábrázolhatjuk akár egy függvényszerűen is, és akkor mondhatjuk azt, hogy a nap folyamán, vagy a hét folyamán különbözően változik a járat sűrűsége, és az is egy időskála, tehát ott is van értelme gyakoriságról, meg ritkaságról beszélni. Én csak ezt tudnám mondani.
Ugye azt mondhatom, hogy mi nyelvészek úgy szoktuk jelezni, hogy itt nem a gyakran ritkán áll egymással szemben, hanem a gyakran ritkán jár.
Igen, igen.
Hogy a ritkán jár kifejezés zárójelbe tesszük. És akkor azt mondjuk, mint a matematikában, hogy bizonyos dolgokat zárójelbe teszünk, és ami a zárójelen kívül van, az az egészre vonatkozik, nem csak a hozzá legközelebbi tagra.
Igen, és hogyha a hallgatónkat tényleg érdekli, hogy a nyelvészek milyen szakkifejezést használnak erre, akkor akár már adhatunk egy igazi szakkifejezést, ezt hatókörnek nevezzük. A hatókör, mint egy, hát ez egy metafora természetesen, tehát, hogy ami kívül van a zárójelen, annak nagyobb a hatóköre, az egész zárójelre kiterjed az ő ható sugara, amíg ami a zárójelen belül van, az egy szűkebb, egy kisebb hatókör, tehát a ritkán járban a ritkának kisebb hatóköre van, a gyakrannak, ebben, hogy gyakran ritkán jár, a gyakrannak van nagyobb hatóköre, mert ő, ahogy én mondtam, az időskálával, ő egy nagyobb, egy tágabb időskálára vonatkozik. Tehát azt hiszem, hogy akkor már nagyon-nagyon szakszerűek voltunk, hogy azt mondtuk, hogy igen, ebben a mondatban furcsa hangzik, hogy két időhatározó van, de ez azért lehetséges, mert az egyiknek egy szűkebb hatóköre van, a másiknak pedig egy tágabb hatóköre van. El kell búcsúznunk megint egy hétre, bár a jövő héten tematikus adás lesz, és megint én fogok a vendégünkkel beszélgetni, de két hét múlva megint mind a kettőnkkel találkozhatnak. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszonthallásra.
Szószátjár.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Nyelvészklub. Kálmán László és Nádasdi Ádám műsora.
Kár, hogy a magyar